szuper számítógépről beszélgettünk dr. Inzelt Péterrel, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatójával is. Az a terem, amelyben az úgynevezett számítógépes klasztert, a szupergépet elhelyezték, még egy hónappal ezelőtt is egészen másképpen nézett ki, mint ma.
Ez a terem eredetileg az Akadémia Nagy Számító Központjának volt az úgynevezett zsibongója, valamikor 14 évvel ezelőtt. Ugye akkor ezek a dolgok úgy működtek, hogy a különböző felhasználók hozták a lyukkártyáik csomagjait, azt leadták egy diszpécsernek, aztán valahol egy nagy terembe vártak az eredményre, javítgatták. Ez a terem szolgált erre a célra. Na most ez azért már egy pár éve megszűnt, a terem pedig lomtár volt hosszú ideig. Az egyik ilyen lehetséges felhasználási mód volt az, hogy ebben a teremben egy oktató termet létesítsünk. Az intézet gyakorlatilag az összes nagy budapesti egyetemmel kapcsolatban van. Oktatunk informatikával kapcsolatos tantárgyakat, közös tanszékeink vannak, és egy nagy oktatótermünk van ugyanitt, ahol a kihasználtság már nagyon magas, és a veszekedések elég intenzívek. Ezért úgy döntöttünk, hogy létesítünk egy oktatótermet.
A laikus szemlélődő, hogyha megnézi ezt a termet, akkor körülbelül olyasmit lát, mintha ez egy nyelvi laboratórium lenne, vagy legalábbis ahhoz nagyon hasonlít, az asztalokon számítógépek. Csak hogy ezek a számítógépek egyfelől modern, meg szép új számítógépek, de másfelől azért ennél sokkal többet tudnak, hogyha jól értettem.
A helyzet az, hogy Magyarországon olyan igazán nagy szuperszámítógép nincsen. Egy szuperszámítógép az $1 millió fölfelé kezdődik. A másik probléma az, hogy ugyanúgy, mint minden más számítógép, 3-4 év alatt elavul. Eközben pedig az üzemeltetési költségei óriásiak. Egy számítógépnél ma a szoftver legalább annyiba kerül, mint a hardware rész. Magyarul egy 400 millióba kerülő gépre ugyanaz az operációs rendszer arányosan drágább, mint mondjuk a 500 millió forintba kerülő PC-re. Tehát egy szuperszámítógépnél hatalmas összegeket fizet ki az ember garanciális költségre, szoftverre, és körülbelül 4-5 év múlva az asztalomon lévő PC ugyanazt fogja tudni, amit a mai szuperszámítógép. Fölmerült az a gondolat, hogy ezeket a processzorokat összekötjük, mégpedig azért, mert Kacsuk professzor vezetésével van egy igen jó kis laboratóriumunk, aki éppen ilyen problémákkal foglalkozik. Ez a klaszterba kötés, ez tulajdonképpen egy viszonylag olcsó megoldás arra, hogy nagy számítási teljesítményt nyerjünk. Bizonyos feladattípusoknál, tehát nem akárminél és nem akárhogyan programozva, az 58 processzor teljesítménye mondjuk elérheti a 40-szeresét, 50-szeresét az egy processzornak, tehát elég szépen össze lehet adni a teljesítményt.
Nagyon szívesen mondanám, hogy ezt mi magyarok találtuk ki, de ez nem lenne igaz, hiszen a világon már máshol is rájöttek. Gondolom, hogy ott is a szükség hozta ezt a megoldást. De hát azért ezen a ponton sem léphetünk túl úgy, hogy ne legyen büszkélkedni valónk. Mert ha magát a klaszterbe kötést nem is magyarok találták ki, azért kitaláltak hozzá egy szoftvert.
Erre a célra elég sok egyedi szoftver készült, és a Stakiban működő Kacsuk Péterféle laboratórium szintén készített egy eredeti szoftver, aminek a nagy előnye, hogy az egész folyamatot támogatja, tehát a program fejlesztéstől elkezdve, speciálisan elosztott rendszerre szóló programfejlesztéstől kezdve a futtatást, a teljesítménymérést, és ezt egy viszonylag kényelmes grafikus felülettel. Most a grafikus felület körülbelül azt jelenti, mint mondjuk a Windows-ba vagy hasonló, tehát hogy rá lehet klikkelni és kényelmesen lehet használni.
Használják is, ha jól tudom, egyfelől oktatásra.
A terem részben oktató terem. Oktatási célra más operációs rendszer van, tehát az Windows NT alatt fut az oktatás, és például Office programcsomag és hasonlók. Ez a klaszter pedig Linux operációs rendszer alatt fut. Nyilvánvalóan 58 processzort úgy érdemes használni, hogy amikor oktatunk, akkor oktatunk, és a rengeteg szabad időben pedig ezt a klasztert szuperszámítógépként használjuk. Délután, éjszaka és a többi. Itt azt hiszem, hogy a használati iránya kettős. Egyrészt ez az irány, és általában a világméretű osztott számítógép hálózatok jelentik az egyik jövőt. Ismeretes az internet, ugye, és ismeretes az interneten lévő úgynevezett web, ami tulajdonképpen egy világméretű osztott adatbázist jelent. Tehát az interneten keresztül ma adatokat tudok lekérni különböző helyekről, meg tudom kérdezni a Chicagóból menő vonat menetrendjét, az időjárást, Ausztráliába, hogy milyen könyvek vannak valamelyik cég raktárában. A következő lépés az, hogy ugyanezt a világhálót felhasználom osztott számítási kapacitások elérésére. Tehát egy óriási feladatot esetleg nem egy helyen lévő szuperszámítógépnek kell megoldani, hanem a világ különböző intézményeiben lévő gépek, klaszterek között osztom szét ezt a feladatot. Ennek megint vannak azért nagyon komoly szoftver vonzatai, és ez a laboratórium jelentős részt ezzel foglalkozik. Tehát ezt a klasztert részben ők kapták. Például azok a típusú feladatok, hogy meteorológiai problémák, vagy például környezetszennyezéssel összefüggő problémák, azok a számítások, hogy milyen lesz a Föld éghajlata 50 év múlva, ha évente mennyivel nő az ózonjuk és a többi. Társadalmi folyamatokkal kapcsolatos számítások. Ezek óriási kapacitást igényelhetnek, mivel egyre bonyolultabb modelleket lehet létrehozni. Tehát a mai teljesítményeknél viszonylag nagyon leegyszerűsített módon foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. És tulajdonképpen tesztelni is lehetne azt, hogy Magyarországon mennyire van szükség szuperszámítógépre, miután ez egy több éves vita. Egyrészt viszonylag nem sok az olyan feladat, ahol igazi szuperszámítógépre van szükség. Másrészt kutatók egy jelentős része inkább tovább számol, de a saját asztalán, a saját megszokott gépével, mint hogy idegen helyekre menjen és újat tanuljon, mert egy ilyen szuperszámítógépet másképpen kell programozni, például, mint az asztalon lévő PC-t. Ennek a programozását ugyanúgy meg kell tanulni, mint bármelyik más programnyelvet, illetve azokat a trükköket kell megtanulni, amivel igazán hatékonyan ki tudom használni az 58 processzort.
Közismerten nem jut sose elég pénz tudományra. Vajon hol állnak a mi kutatóink a nemzetközi porondon?
Én azt hiszem, hogy rendkívül jól állunk, mármint a nemzetközi porondon. Ezt minden statisztika mutatja, hogy Magyarország mindenféle tudományos mérőszám alapján igen-igen az élvonalban van. Publikációk tekintetében, konferenciák rendezése, különböző nemzetközi bizottság, szervezett tagság és a többi. Amiben nem igazán állunk jól természetesen, az egyrészt a bérek, ez egészen botrányos. Másrészt a felszerelés. Ha az ember egy picit nyugatabbra utazik, akkor hihetetlen dolgokat lát a mi lehetőségeinkhez képest. És azt kell mondanom, hogy itt valószínűleg nem is mi állunk a legrosszabbul, tehát még az informatikában nagyjából meg tudjuk venni azt a minimumot, ami szükséges ahhoz, hogy lépést tartsunk. Azt hiszem, hogy kevés igazgató szokott a társ cégeknek a javára szólni, de én azt hiszem, hogy figyelembe kellene venni azt, hogy az elmúlt 20 évben például olyan területek, hogy élettudomány, mikrobiológia, egészen hihetetlen mértékben megdrágultak az eszközök, ugye vadonat, hogy módszerek, készülékek és a többi, és az a bázis szemlélet, ahogyan az akadémán a kevés támogatást szétosztják, az bizony ezt nem igazán segíti. A részben ennek az oka az, hogy ezekről a fontos területekről, amennyire én ismerem, sokkal többen dolgoznak nyugaton és távoznak el Magyarországról, mint például tőlünk. Tehát mi viszonylag még meg tudjuk tartani az embereinket.
Vajon jól gondolom-e, hogy egyszer a számítógép lesz az, ami majd újból egy egységbe foglalhatja a tudomány különböző területeit?
Részben azt hiszem, hogy egyetértek önnel, de azt a helyesbítést tenném, hogy nem a számítógép önmagában, hanem részben az informatikai tudomány, részben pedig azok az új informatikához kapcsolódó eszközök, aminek a fejlődését ma már látni lehet. Ami minket érdekel pillanatnyilag, az igen nagy százalékban az úgynevezett interdisziplinális területek, tehát nem a számítógép önmagában. Az egyik ilyen nagyon érdekes fejlesztés irány a mikroérzékelők és mikrobeavatkozó szervek iránya, ami annyiban fogja megváltoztatni a mai helyzetet, hogy egyrészt a bizonyos asztal lévő PC, ami most nincs kapcsolatban a környezetével, az megfelelő érzékelőkkel és beavatkozó szervekkel mindenféle funkciókat el tud látni, mondjuk a lakás tápfelügyeletét, tehát hazatelefonálok, hogy most kapcsolja be a sütőt, mert 15 perc van érkezem, indítsa a fűtést, kapcsolja a villanyt, és a többi. Még nagyobb jelentősége van mindennek az élettudományok területén, az életminősége területén. Hallunk ilyen apróbb híreket arról, hogy süket embernek visszaadták a hallását egy chip beültetésével. A statiban is folynak olyan munkák, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy esetleg vak embereknek visszaadják a látását, nem most, 10 év múlva. De kísérletek vannak. Németországban például egy sok száz millió márkás vagy milliárd márkás program van erre a célra. Tehát az elektronika nagyon sok mindent fog befolyásolni, az életminőség, a mikrobiológia, az egészségügy területén. A másik érdekes terület ezek a társadalomtudományok. Tehát én azt hiszem, hogy az informatika 1-2 évtizedben meg fogja változtatni a világot, csak nem gondolunk bele abba, hogy fog kinézni az a világ, hogy nem mozdulok ki a lakásomból. Én nem tudom, hogy ez egy szebb jövő lesz-e, de valahol foglalkozni kellene ezekkel a kérdésekkel, hogy fogunk élni a jövőbe, és milyen lesz a jövő ember. És legalábbis gondolkodni kellene azon, hogy mit kellene csinálni, milyen ágazatokat kéne fejleszteni, mi az, amit esetleg másképp kellene nézni, mint ahogy most nézzük fontosság szempontjából, és a többi.